Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Eljutottunk Jelenések könyve utolsó nagy vázlat proféciájához. Az első három nagy profécia a hét levél, a hét pecsét és a hét trombita szó után. Most a 12. fejezetet és a 13. fejezet első részét kezdtük meg a legutóbbi két előadáson, és a mai alkalommal folytatjuk a 13. fejezet második részével. A mai alkalommal az előadásnak ez a címe, hogy melyik az a hatalom a Biblia szerint, ami a mi korunkban, a legújabb korban világhatalomra törő hatalom. Meg fogjuk látni, hogy rendkívül egyszerű jelképek segítségével egy olyan politikai hatalom képét festi fel a Szentírás, ami messze túlmutat politikai érdekeken és célokon. Olvasnám is, de az előadás végén olvasom fel majd az egész mai látomást. Részekre bontva olvasom fel, és rögtön magyarázom, és amikor túljutottunk ezen a 8 versen, mert a mai alkalommal összesen 8 vers a témánk, akkor majd egyvégtében is felolvasom, mit látott János apostol a Jelenések könyve 13. fejezet 11. versétől elkezdődő újabb látomásban. Azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Tehát nagyon egyszerű a látomás kezdete. János apostol a földből szép lassan, folyamatosan látott felnőni egy fenevadat, amelynek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Mielőtt tovább olvasnám, hogy mit szólt, mit csinált, nyilvánvaló, hogy azonosítanunk kell, hogy milyen hatalomról van is itt szó. Három fontos dolgot ebből a rövid Biblia versből megérthetünk. Az egyik, mit jelent az, hogy a földből jött ki ez a fenevad? A másik, mit jelent az, hogy szép lassan emelkedett ki? A harmadik, mit jelent az, hogy olyan volt, mint a bárány, de a valóságban viszont úgy szólt, mint a sárkány. Tehát nagyon megtévesztő hatalom, külsőleg nagyon szép, szelíd, viszont amikor szólni kezd és cselekedni kezd, akkor már nem a bárányhoz hasonló, ugye a bárány mindig Jézus Krisztus jelképe, messiási jelkép a Bibliában, hanem a sárkányhoz hasonló, a sárkány viszont mindig Jézus ellenségének, Sátánnak a jelképe a Szentírásban. Ezt a három dolgot mindenféleképpen tekintetbe kell vennünk az azonosításnál. Nézzük most sorjában. Mit jelent ez, hogy János apostol a földből látott feljönni egy fenevadat? Még pontosítanám a fordítást, mert ez a magyar fordításban nem egészen jön át, hogy az eredeti görögben így van, hogy azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből. Mit jelent ez, hogy abból a földből? Ugye itt a 12. fejezet végén, amikor befejeződött a látomás, talán még emlékszünk rá, a sárkány űzi az asszonyt, a napba öltözött asszonyt, és azzal fejeződött be a 12. fejezet, hogy egy föld megnyitotta a száját, és segítségül lőn a föld az asszonynak. Ugye a sárkány annyira űzi ezt a napba öltözött asszonyt, folyóvizet bocsát utána, a folyóvízzel el akarja ragadtatni, tehát meg akarja folytani, de ez nem sikerül, hanem egy föld segítségül lett az asszonynak, a föld megnyitotta a száját, és segítségül lőn a föld az asszonynak. Amikor a 12. fejezet végénél tartottunk, akkor elemeztem már ezt a látomást, és akkor szögeztük le, hogy az Európából kivándorolt és más földrészre kényszerült keresztényeknek, főként protestánsoknak a menedék helye lett az az Észak-Amerika, amelyet éppen 1492-ben fedezett fel Kolumbusz Kristóf, és a 17.-18. Században az európai Angliából, Hollandiából üldözött protestánsok oda kitelepülve az Egyesült Államok keleti partvidékén építették fel az első olyan államokat, amelyek az embereknek a lelkiismeret és vallásszabadsághoz való jogát maradéktanul elismerték. És ez, hogy segítségül lőn a föld az asszonynak, a földet akkor Amerika földjével azonosítottuk a 12. fejezet végén. A most a 13. fejezet 11. versében János apostol ugyanabból a földből egy fenevadat lát feljönni, akkor itt kézenfekvő az azonosítás, hogy ez a föld ugyancsak Amerika földje, Amerika földje, amely egykor befogadja az üldözött európai keresztényeket, sajnos fokról fokra eltorzul, az amerikai Egyesült Államok történelme, az eltorzulásoknak a történelme, és az a föld, amely egykor kifejezetten a vallásszabadság földje volt, most egy fenevadat növeszt fel. Tehát az, hogy a földből feljön egy fenevad, ez nyilvánvaló az összefüggések szerint is, a mutató szócskának megfelelően is, hogy ez Amerika földjét jelenti. Amerika földjéből jön fel ez a fenevad, amelynek két szarva van a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. További azonosítási pont, hogy a Bibliában három fenevadról olvasunk. Az egyik fenevad, a legősibb fenevad, Dániel könyve 7. fejezetében jelenik meg, ez a tengerből feljövő fenevad. Figyeljük meg, hogy ezek a fenevadak nem mindegy, hogy honnan jönnek ki. Mert a tenger a Bibliában a népeknek a jelképe, a népek nemzetek jelképe. Tehát, hogyha egy fenevad a tengerből jön ki, akkor az nyilvánvaló, hogy a népek egymás közötti csatájából kerül ki győztesen, és így jut világhatalomra. A tengerből feljövő fenevadról még ma este beszélnünk kell, úgyhogy erről többet nem is szólok. Csak annyit mondanék, hogy ez a tengerből feljövő fenevad Dániel könyve 7. fejezetében Rómának a jelképe, és ettől fogva minden előfordulási helyen Rómának a jelképe, és a római birodalom, a római hatalom más népek leigázása által lett világhatalom az ókorban is, és később is a középkorban is. A 11. fejezetben találkozunk egy második fenevaddal, ez a mélységből feljövő fenevad. Tehát mondom, hogy figyeljük meg a Bibliának minden pontját, vesszőjét, minden egyes szavát, mert a tengerből feljövő fenevad nem cserélhető össze a földből feljövő fenevaddal, de a mélységből feljövő fenevad se cserélhető össze a másik kettővel. A mélység a démoni világnak a lakhelye, ennek a jelképe. A Jelenések könyve 11. fejezetében a mélységből feljövő fenevad valami démoni erőnek a felszínre jövetelét jelentette. Ott azonosítottuk azon az előadáson, hiszen most már ugye hátunk mögött van ez a Jelenések könyve 11. fejezete, hogy a tömeges ateizmusnak a világtörténelemben a 18. században megszületett tömeges és politikai ateizmusnak a jelképe, a mélységből feljövő fenevad, ami neki támadt a két tanúbizonyságnak, ugye a két tanúbizonyság az Ó és Új Szövetség a 11. fejezetben. Tehát, hogyha a tengerből feljövő fenevad Róma, ha a mélységből feljövő fenevad a politikai ateizmus, akkor a földből feljövő fenevad, a földet megvizsgálva, arra a következtetésre jutunk, hogy nem csak, hogy Amerikáról van szó, hanem egész pontosan Amerikáról, az Amerikai Egyesült Államokról van szó, mert az Amerikai Egyesült Államok soha nem más népek leigázása által lett világhatalom. Ő nem viselt háborúkat, hódító háborúkat, mint az európai hatalmak. Az Amerikai Egyesült Államok a vallást és az államot külön választotta, tehát ott az ateizmus tömeges méretekben nem is jelenhetett meg. Az Amerikai Egyesült Államokat, hogy így mutatja be a Biblia, hogy abból a földből feljön egy fenevad, ez jelzi, hogy az Amerikai Egyesült Államok a történelmi első helyre kerülését annak köszönheti, aminek az egész történelemben köszönhette az előrejutását, a munkának, a tisztességes és megfizetett munkának, a technikai műszaki fejlődésnek. Tehát az Egyesült Államok a történelemnek egy különleges államalakulata, mert nem úgy lesz világhatalom, mint ahogy a tengerből feljövő fenevad, de nem is úgy lesz egy egész világot befolyásoló eszmei tényező, mint ahogy a mélységből feljövő fenevad. Tehát ennek nagyon nagy jelentősége van, hogy láttam más fenevadat feljönni abból a földből, tehát János apostol szépen fokozatosan látja, hogy Amerika földjéből feljön egy fenevad. Na de miért fenevad jön fel? Amikor a 12. fejezetet befejeztük, akkor Amerika teljesen pozitív hatalom. Amikor a 13. fejezetnek ezt a második részét kezdjük, Amerika itt már egy teljesen negatív hatalom, fenevad, vadállat. Nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy a 12. fejezet végén van még egy mondat. Amikor Amerika földje befogadja az európai üldözötteket, és ott folytatódik tovább az egyház történelem, akkor a 12. fejezet végén ez a mondat így hangzik, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akinél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Tehát amerikait pozitív, ez a pozitív jel, ez a 17. 18. századi, esetleg még 19. századi Amerikának szól. Amerikait feljön, és valakinek köszönhetően, aki odaáll a tengerpart fövenyére, és nézi, hogy hogyan tud eltorzítani valamit. Mert ugye a sárkány, aki sátánt jelképezi, pontosan bemutatja általa a Biblia, hogy sátán senkiről nem mond le, sem egyes emberekről, sem intézményekről. Ha a világon megjelenik valami jó, csak egy kis jó is, sátán nem mond le, hogy majd évtizedek, vagy akár évszázadok során azt a jót el fogja torzítani. És sajnos az emberek olyanok, hogy egy-két nemzedék erejéig még csak megy-megy valami jó, de az emberek, mint ahogy Jézus mondta a búza és a konkoly példázatában, nem ügyelnek, nem figyelnek oda, és a történelemben olyan gyorsan megy az, hogy valami jó eltorzul. A földből fenevad jön fel, és ez a fenevad úgy jön fel, hogy a két szarva a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Tehát rendkívül megtévesztő, mert látszat szerint Amerika a történelme során ma is jónak látszik. Úgy tűnik, mintha a világ polgári demokráciájának az őre lenne, és egyáltalán a világ jogszerű rendjének a letéteményese lenne. De a Biblia rámutat arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok, hogy haladunk előre a történelemben, egyre inkább negatívabb jelleget ölt. A látszat szerint olyan, mint a bárány, de a cselekedetei, a ténykedése leleplezik, hogy úgy szól, mint a sárkány. A kérdés az, hogy mikor torzul el Amerika, meg egyáltalán most, amikor látja ezt János apostol, ezt a látomást, ezt milyen időszakra tehetjük? Ugye az Amerikai Egyesült Államokról, mint államról 1776-os függetlenségi háború óta beszélhetünk. Amerika felfedezése óta is alig több, mint 500 év telt el. Tehát itt a történelemben valahogy mozognunk kell, hogy először pozitív Amerika, de ez a negatív, amikor már olyan, mint a fenevad, és megtévesztőleg olyan, hogy olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány, de valóságban ugye fenevad, hogy ezt milyen történelmi időszakra lokalizáljuk. Azután láttam más fenevadat feljönni abból a földből, akinek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Most csak annyit emelnék ki, hogy a következő második vers jelzi, hogy Amerika az egész föld irányításában részes, mint hogyha az egész földre kiterjeszteni a hatalmát, és ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy időben pontosan lokalizáljuk, hogy melyik történelmi időszakról van szó. Az Amerikai Egyesült Államok mikor lett egyszemélyi világhatalom? Mert ugye az európai államok háborújába beavatkozik az első világháború végén, már szerepet játszik a békekötésekben, na de a két világháború között az Amerikai Egyesült Államok nem egyszemélyi hatalom, hiszen 1917-ben azért létrejön keleten is egy nagy hatalom, és az Amerikai Egyesült Államok a második világháborúba is beleavatkozik, és azzal a keleti hatalommal együtt legyőzi ugye Németországot, de akkor is 1945 után két pólusú világról beszélünk, és ez a két pólusú világ egészen megmaradt meddig? 1991-ig. 1991-ben mondta ki a Szovjetunió a felbomlását, akkor jött létre a független államok szövetsége, tehát addig azért két világhatalom volt. Itt a Biblia már úgy beszél az Egyesült Államokról, mint az egyedüli világhatalomról. Kedves hallgatók, itt bibliai szóval azt mondhatnám önöknek, hogy most teljesült be ez a beszéd az önök fülének hallására. Ez a profécia itt a szemünk láttára teljesedett be azóta, hogy a világ kétpórusú világból egypórusú világgá vált. Jelen pillanatban a világ politikai színpadán egy nagyhatalom van. Ez az egy nagyhatalom fogja kezébe az egész világot, és jelzi is a 12. vers, hogy az egész földre igényt tart, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Nagyon érdekes, hogy a 12. vers jelzi, hogy a 13. fejezetben látott első fenevad, tehát ez a tengerből feljövő fenevad, vagyis Róma. És a 13. fejezetben itt látott másik fenevad, az Egyesült Államok, ez a két hatalom a történelemben és éppen abban az időszakban, amelyben mi élünk, egyre közelebb szövetségesi viszonyba kerül egymással. Róma az ókortól a középkori egyházi Rómának a stafétabotot átadó Róma, és az eredetileg protestáns Amerika a mi korunkban szövetségre jut. Első pillantásra ez megdöbbentő kijelentés. Az Egyesült Államoknak azért egy picivel nagyobb része ma is protestáns, bár a katolikus egyház legnagyobb tömege is itt élnek világviszonylatban, de mégiscsak megdöbbentő azt olvasni, hogy az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt így cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Az is kiviláglik ebből a megfogalmazásból, hogy a politikailag leginkább megerősödött Egyesült Államok csak a másodhegedű szerepét viszi. Mert hiszen nem az ő kezében van a világ, csak látszólag, hanem ő azt teszi, hogy a föld és a lakosai imádják az első fenevadat. Tehát az Egyesült Államoknak itt a Biblia nem is annyira a katonai erejét emeli ki, amit hát mondjam így, hogy napról napra látunk. Nem is a politikai erejét emeli ki, hanem abbeli erejét, hogy az Amerikai Egyesült Államok vezetése kifejezetten erkölcsi tényező akar lenni a világban, erkölcsi célokat tűz maga elé, és az erkölcsi célok megvalósulásához kell neki egy egyházi hatalom. Ugyanakkor az egyházi hatalomnak is kell, tehát nem csak ez a viszony, hanem a viszony kölcsönös. Az egyházi hatalomnak is kell valaki, aki a legerősebb politikai hatalom. Ez az egyházi hatalom Róma a történelme folyamán mindig is kereste a legerősebb politikai hatalmat. Amikor Dániel könyve 7. fejezetre tudósít arról, hogy Róma hogyan fog feljönni a középkori államoknak, az európai államoknak a tömegéből, ugye a 10 szarv közül kiemelkedő kis szarv, ami az okos szemeivel és a nagyokat szóló szájával az európai hatalmak fölében növekszik, már Dániel könyve 7. fejezete közli velünk azt, hogy Rómának a szándéka a világhatalom, a világhatalmat viszont politikai erővel akarja érvényesíteni, csak hát régen a legerősebb politikai erő ugye a középkor elején ugye a frankoknak a birodalma volt, tehát Róma és Párizs szövetség jött létre. Később, amikor a frankok háttérbe szorultak, akkor létrejött a középkorban a német-római császárság, ami az egész középkort túlélve 1915-ben múlt ki, és aztán utána, miután az európai államok fokról fokra a háttérbe szorultak, és az Amerikai Egyesült Államok viszont a világ vezető erejévé vált, a mi korunkra nézve mondja ezt, megint csak mondhatnám, hogy most teljesedik be ez a beszéd, ami füleink hallására, a római pápaságnak és az Amerikai Egyesült Államoknak a szoros szövetségét mondja el ez a profécia, és ilyen szavakat használ, hogy az előbbi fenevadnak, tehát ez a fenevad a földből feljövő fenevad, az előbbi a tengerből feljövő fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Tehát ugye ez a kölcsönös viszony körülbelül így írható le, és nem véletlenül használom ezt a hasonlatot, olyan az Egyesült Államok, mint a lovászfiú, aki megfogja a ló kantárját, de azon a lovon valaki ül. És aki ül azon a lovon, annak az előmenetelét kell, hogy szorgalmazza a lovászfiú. A hasonlatot nem én találtam ki. A hasonlatot a Vatikánban találták ki, és ebben a kis kiadványban el lehet olvasni az úgynevezett Konstantinus császár adománylevelét, ami az emberiség történelmének a leghíresebb hamisítványa. A középkorban erre hivatkozott Róma, hogy azért övé az egész föld feletti hatalom, mert a római birodalomnak ez a császára, Nagy Konstantin a 4. században, amikor érezte, hogy meg fog halni, akkor az egész római birodalmat és ezáltal az egész világot a római pápaságra bízta volna. Az adománylevélnek a szövegében van egy ilyen kitétel, hogy a mindenkori legerősebb hatalom, olyan, mint a lovászfiú, akinek meg kell fogni a pápa lovának a kantárját, le kell szállni a császárnak, bárki is a lováról, és lovászfiúként kell viselkedni, meg kell fogni a pápa lovának a kantárját, és alázatosan vezetni előre azt a lovat, amelyen a pápa ül. A középkorban így történt, e koreográfia szerint történt egyébként mindenféle hivatalos találkozó, ahol a pápa megjelent, Kis Pipin, vagy Nagy Károly, vagy az Ottó császárok, teljesen mindegy, hogy hogy hívták őket, bár királyok és császárok voltak, le kellett szállni az állataikról, oda kellett menni a pápa lovához, és lovászfiúként viselkedve jelezni, hogy a tényleges hatalom az egész föld fölötti hatalom Rómáé, mert ha Jézus Krisztus a megváltó, és Jézus visszaváltotta a világot Sátán kezéből, és Jézus Krisztus kinevezte utódaiként a római pápákat, akkor az egész föld Róma kezében van. És Rómának engedelmeskednie kell, akár ha frankoknak, vagy németeknek, vagy amerikaiaknak nevezik őket, tehát ez a konstantinuszi adománylevél, amiről aztán később a reneszánsz idejében kiderítették, hogy hamisítvány. Tehát Nagy Konstantin ilyen végrendeletet nem tett. Ilyen adománylevelet nem írt. A 4. század egy jegyét, a stílusának egy jegyét nem vonultatja fel ez az adománylevél. Ez később a 8.-9. század után a vatikáni udvarban hamisították, hogy Rómának a világhatalomra, mint teljhatalomra való igényét megalapozzák. Tehát amikor itt felrajzoltam ezt az egyszerű sémát, hogy a mi korunkban a legerősebb egyházi hatalom és a legerősebb politikai hatalom szövetségéről beszél profétikusan a Biblia, akkor megjelöltem azt, hogy ebben a szövetségben természetesen a vezető szerepet az egyházi hatalom játsza. Ugye azt olvastam ugyanis, hogy a földből feljövő fenevad azt teszi, hogy az egész világ imádja a tengerből feljövő fenevadat, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adattak néki, hogy cselekedjen a fenevad előtt, és azt mondja a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Milyen sokat fantáziának erről a fenevad képéről. Több könyv jelent meg az utóbbi időben, amely a televíziót bírálva a Bibliának akarja tulajdonítani, hogy hát a Bibliában is van jövendőlés a televízió átkos hatásáról. Hát itt kétféle képről van szó. A görögben egyébként eikon, ahonnan a magyar ikon kifejezés is származik, illetve a szláv ikon kifejezés is származik. Az eikon vagy ikon annyit jelent, hogy hasonmás. Itt nem a tévéről van szó. Itt arról van szó, hogy Amerika, mint a Föld legerősebb politikai hatalma, egy olyan fajta vallásosságot fog a világra erőltetni, kényszerrel erőltetni, ami Rómának a vallásossága. Ennek a vallásosságnak a képét kell megcsinálni az egész világon, és vajon mi Róma vallásosságának a képe? Mi a római vallásosságnak a lényege? Azért mondom így, hogy római vallásosság, mert az ókori Rómának is ez volt a lényege. A középkori és a mai Rómának is ez a lényege. Róma vallásossága, most kezdem az ókori Rómától, egy különleges képződmény a vallás történelemben. Mert a rómaiaknak tulajdonképpen nem volt külön vallásuk. Ők mindig más népektől átvettek vallásokat, összeolvasztottak vallási rendszereket, és egy kifejezésben foglalták össze, mondom már a császárkorban, a köztársaságkorban, aztán a nagy császárok korában már az ókori rómaiak is, hogy a vallást minek tartják. A latin nyelvben az a szó, hogy religió. Tehát a vallást jelentő szó, hogy religió. Ez szó szerint lefordítva ennyit jelent, hogy valamihez aggályosan ragaszkodni, valamihez kötődni. Vagyis a rómaiak számára a vallás az hagyomány volt. A rómaiak a vallásból nem hitkérdést csináltak, nem igazságkérdést, hanem a rómaiak azt mondták, minden népnek van vallása, tehát minden népnek van egy vallási hagyománya, mi összesítjük ezeket a vallási hagyományokat, és a rómaiak kifejlesztették a hagyomány vallást. A római vallás talán a legjobban így lehet jelezni, hogy hagyomány vallás. Ez volt már az ókori pogány Rómának is a vallás, a hagyomány vallás. Tehát most ne vitatkozzunk, hogy Jupiter létezik, vagy Juno létezik, ez nem érdekes. Az a döntő, hogy az őseink Jupitert és Junót imádták. Mások meg Hérát, meg Zeuszt imádták. Megint mások meg Kübelét imádták, vagy Íziszt, vagy Oziriszt imádták. Nem az a fontos, az a fontos, hogy mindenki valamilyen hagyományhoz ragaszkodjon, nemzeti hagyományhoz. Általában minden népnek külön vallási hagyománya volt. És a középkor elején, amikor kialakult az a római vallás, ami már a 4. század végén katholikosznak nevezte magát görögül, a katholikosz, ugye innen jön a latin katolikus, a katholikosz annyit jelent, hogy egyetemes. Egyetemes. Tehát egyetemesen minden hagyományt elfogad. A vallásnak a lényege a hagyomány. A vallásnak a lényege nem a megismerés, nem a hit, nem az Isten szavának a követése, a vallásnak a lényege a hagyományokhoz való ragaszkodás, és a hagyományok követése, ki milyen fokon akarja persze követni a hagyományokat. Amikor azt mondja itt a jövendőlésünk, hogy a végső történelmi időszakban a földből feljövő fenevad azt teszi, hogy az egész Föld alakítsa ki a tengerből feljövő fenevadnak az eikónját, a hasonmását, ezzel azt mondja ki a jövendőlésünk, és ez a mikorunkban, megint mondhatnám harmadszor, most teljesedik ez a beszéd a mi füleink hallására, a mai korban is valahogy a vallást ennek tartják. A vallás az az, amit az emberek mint hagyományt magukkal hoznak. A vallás az nem az, hogy most vegyük elő a Szentírást, hogy olvassuk, hogy kutassuk, hogy az Isten mit mond, hanem különböző hagyományokat kell egyesíteni, és a világ egy hagyomány vallássá legyen, és a világ találjon vissza a gyökereihez, ami nem más, mint az a vallási hagyományokhoz való visszatalálás. Ebben részes ez a két nagy hatalom. Róma, aminek mindig is a lényege a hagyomány volt, és Amerika, amely ezt politikai erővel próbálja érvényre juttatni. Kedves hallgatók, itt még egy rövid zárójeles megjegyzést hadd tegyek, mert nagyon sokan a katolikus vallásnak a legalapvetőbb tételét nem ismerik. A katolikus vallásnak a legalapvetőbb tétele, amit 1546-ban a Trienti zsinaton éppen úgy kimondott, mint 1870-ben az első vatikáni zsinaton, vagy 1962 és 65 között a második vatikáni zsinaton. Ugye az elmúlt 500 évben, mintegy 500 évben ez volt a római katolikus egyház három legnagyobb zsinata. A trienti zsinat, vagy tridentinum, ez 1545-től 62-ig tartott, de a legelső ülésszakon kimondták azt, amit mindjárt felidézek. A második zsinat, ami alapvető volt, az első vatikáni zsinat 1869-70-ben, amelyben kimondták a pápai csalatkozhatatlanságot, ugye 9. Pius pápasága idején, és ugye a 23. János és 6. pápasága idén az 1962-65 közötti második vatikáni zsinat, mind a három zsinat világosan leszögezte, hogy a katolikus egyháznak mi a legalapvetőbb tétele. A legalapvetőbb tétel ez. Van a Szentírás, van a Szent Hagyomány, és van a római tanítóhivatal. A katolikus hitnek a fundamentuma mind a három. A katolikus hit nem egyedül a Szentíráson alapul. A katolikus vallás a Szentírás mellett a Szent Hagyományt ugyanolyan tisztelettel övezi, és a római tanítóhivatalnak az esetenkénti megnyilatkozása ugyanolyan fontos, mint a Szent Hagyomány, és a Szentírás. Ez a legalapvetőbb tétele a római katolikus egyháznak. Nagyon sokszor azt tapasztalja az ember, hogy nagyon komoly hívő római katolikus emberek ezt nem ismerik. Én személyesen is el tudom mondani, hogy 25 évig nem ismertem, pedig hát nem akarok dicsekedni, hogy nálam kevesebb ember volt talán komolyabb római katolikus, aki nem csak hogy gyóntam, áldoztam, új emberbe írtam, vigíliába írtam, könyveket jelentettem meg katolikus kiadásokban, és amikor 25-26 éves koromban egyszer utána jártam, hogy mi is az én vallásom alaptanítása, és a legalapvetőbb tanítása, akkor kellett, hogy szembesüljek ezzel, hogy én olyan vallás felekezethez tartozom, születésemtől fogva, amikor hát engem római katolikus vallásban kereszteltek meg, amely egyház azt tanítja, hogy a Szentírást nem tekinti egyedüli alapjának. A Szentírás nem egyedüli alap. A Szentírás kevés ahhoz, hogy a római katolikus egyház egyedüli alapja legyen. A Szent Hagyomány ugyanúgy szükséges az én vallásomhoz, és hogy Róma mit szól, hogy adandó vitás kérdésekben a római tanítóhivatal milyen állást foglal, végül is ez a döntő számomra, mint katolikus számára. Ha most a római tanítóhivatal azt mondja, nem tudom én, a születés szabályozásról, vagy azt mondja a papok politizálására, hogy bármiről, akkor ez a harmadik a legfontosabb dolog, és gyermekkoromban, fiatal koromban, ugye 6. Pál pápa volt a pápa, emlékszem, hogy amikor az enciklikáit kiadta, nem egy enciklikája így kezdődött, hogy ez ugyan nincs benne a Bibliában, de a Szent Hagyományban igen, és mi azt mondjuk, hogy ez a legalapvetőbb dolog. Most nem megyek bele a többi római katolikus dogmába, de hogyha egy egyház megengedi magának azt, hogy a Szentíráson kívül még egy másik és egy harmadik alapot is válasszon magának, akkor azt lehet mondani, hogy itt lényegileg a Szentírásnak az egyedüli tekintélye megszűnt. A Szentírás csak úgy lehet értelmezni, ahogy az egyébként elég képlékenynek mutatkozó hagyomány, mert mi tartozik be a hagyományba? Ki dönti el, hogy mi tartozik bele a hagyományba? És a római tanítóhivatal mondjuk a középkorban így nyilatkozott, később úgy nyilatkozott, tehát most ki dönti el, hogy mikor nyilatkozott helyesen. De ha valaki azt mondja, hogy a Szentírás nem egyedüli alap, hanem kell hozzá a Szent Hagyomány és a Szent Tanítóhivatal, ennek a vallásnak ez a lényege. Amikor Luther fellépett 1517-ben, éppen a lényeget vette célba, és ezért is válaszoltak Luthernek a trienti zsinat első ülésszakán, hogy a trienti zsinat lényegileg a reformációra adott katolikus válasz volt. Luther 1517-től azt hangsúlyozta, hogy az igazi kereszténységnek egy alapja van, ez a Szentírás. Luther azt mondta, hogy a Szentírásnak van alárendelve az egyház. Róma azt mondta, hogy fordítva van, az egyháznak van alárendelve a Szentírás. A történelmi katolicizmus és a történelmi protestantizmus között ez a nagy különbség. Most a mai korra nézve a Biblia szerint a történelmi katolicizmus olyan óriási hatalomra tett szert, hogy a világ legerősebb hatalma az egyébként alapjában protestáns Amerika teljes szövetségre lép Rómával, és az egész világra nézve egy egységes hagyományvallást fog sugallni, de nem csak sugallni, hanem előbb már kiejtettem ezt a szót, kényszeríteni. Valaki azt mondhatná, hogy bizonyítsam be, hogy Róma és az Egyesült Államok között olyan szoros a kapcsolat. 1984-ig az Egyesült Államoknak nem volt diplomáciai kapcsolata a Vatikánnal. Miért? Azért, mert az Egyesült Államok alkotmánya kimondta, hogy az Egyesült Államok csak politikai hatalommal vesz föl diplomáciai kapcsolatot. Vallási hatalommal nem. Hiszen az Egyesült Államokban a politikát és a vallást különválasztották alkotmányos szinten. Reagan elnök, ugye a csillagháborús tervnek a megvalósítója azonban 1984-ben az eredeti alapító atyák ellenére fölveszi a kapcsolatot a Vatikánnal. 1989-től egy-két év alatt lebontják Kelet-Európát. Lényegileg Kelet-Európa lebontása az Egyesült Államok és a lengyel pápának a közreműködésével történt. 1991-től Amerika egyedüli világhatalom, és az elmúlt mintegy 20 évben azt látjuk, például néhány napja is egy beteljesedésnek lehetünk szemtanúi, hiszen amerikai elnök soha pápa temetésén nem volt ott. Miért nem volt ott? Hát azért nem volt ott, mert 1776-tól Amerikában kimondták, hogy az Egyesült Államok minden vallásfelekezetet tisztel, elismer, de egy vallásfelekezettel sem létesít megkülönböztetett kapcsolatot. Teljesen mindegy, hogy az nagy vagy kicsi vallásfelekezet, hogy a római katolicizmus vagy az egyházak világtanácsa, protestáns képződmény vagy az ortodox egyház, az Egyesült Államok nem létesít egyházakkal diplomáciai kapcsolatot, mert más szint. Az Egyesült Államokban mindenki olyan vallása, amilyen vallása akar lenni. De az Egyesült Államok, mint állam, az egyházakkal nem tart fönn kapcsolatot. Ezt 1984-ben félrerúgta az Egyesült Államok, és utána Reagan elnök vezetésével, és ma is ugye a republikánus elnököknek a vezetésével, lényegileg az Egyesült Államok vezetői azon dolgoznak, hogy a vallásnak és az államnak a szétválasztása ne maradjon meg, újra egyesíteni kell az államot és a vallást, és ezt azért tudják nagyon jól elhitetni Amerika népével, nem is kell elhitetni, mert Amerika népe erre már vágyakozik és szomjuhozik, mert Amerikában rettenetes erkölcsi állapotok vannak, és az állami kormányzat így próbálja megmagyarázni, hogy hogyan lehetne egy erkölcsösebb Amerikát építeni, nyilván úgy, hogy a vallások segítségét kérik, és legfőképpen a római katolikus egyház segítségét kérik. 1994-ben, 11 évvel ezelőtt, önök talán erről nem hallottak, de hát nekem már csak tisztemnél fogva is hallanom kell mindenről, ami a Bibliával kapcsolatos. 1994-ben egy döntő esemény játszódott le az Egyesült Államokban, a római katolikus egyházzal kibékültek a protestáns felekezetek, szövetséget kötöttek, mondván, hogy a legnagyobb ellenségünk nem a másik vallás felekezet, hanem az ateizmus. Az ateizmus és az ateista emberek megnyeréséért a protestánsoknak össze kell fogniuk a római katolikusokkal, mert Amerika szétzüllik, és a világ is szétzüllik, és megkötötték ezt a híres paktumot, amelyből csak egyetlen egy vallásfelekezet maradt ki, illetve azoknak csak egy része az úgynevezett evangéliumi keresztények. Az evangéliumi keresztények nevében Dave Hunt magyarul is megjelent könyvében, a Fenevadon ülő parázna asszony című könyvében megírta, hogy a protestánsok azzal a hatalommal kötöttek most szövetséget, aki a középkorban az inkvizíció mágiáira küldte az embereket, aki amikor hatalma volt, nem válogatott az eszközökben, és az evangéliumi keresztények nevében, egy csoportjuk nevében kifejezte a tiltakozását. De hogy elkövetkezett a 2000. év és a nagy milleniumi évfordulós ünnepségek, Tulajdonképpen az evangéliumi keresztények döntő csoportja is beadta a derekát, és mint tetszettek hallani a múlt évi amerikai elnökválasztást, tehát a 2004-es amerikai elnökválasztásnak is a fő ereje, azok a protestáns közösségek voltak, akik ugye az egyébként metodista vallásra tért George Bush megválasztásában segítkeztek. Úgyhogy Amerikában most a vallásoknak teljes az egységfrontjuk, a római katolicizmus, a protestantizmus és mindenféle vallás felekezet lényegileg azzal magyarázza meg ezt a szövetséget, hogy a világnak a nagy ellensége az ateizmus, az ultraliberalizmus, a szabadelvűség, ez zülleszti szét Amerikát és az egész világot, és közös fellépésre van szükség. Tehát ha valaki az elmúlt 20 év alakulás történetét csak nagy léptékben áttekinti, az meg fog győződni arról, hogy a Róma és a Vatikán közötti kapcsolat az elmúlt 20 évben szinte a semmiből kiindulva mennyire előre haladt. Éppen talán a véletlen, hogy a mai egyik újság, tehát ma 2005. május 13-án megjelent Élet és Irodalomnak a 4 nagy oldalas melléklete közli Buda Péternek II. János Pálról írott hatalmas nagy analízisét, amit mindenkinek tudok ajánlani, mert ami az elmúlt néhány hétben elhangzott a pápának a személyéről, de főleg az irányvonaláról, amit követett, hát azt nem akarom minősíteni, az a tények legelemibb ismeretét nem mutatta föl. Végre egy sajnálatos betegség és halálhír után, de egy objektív elemzés, ami rámutat arra, hogy mit is mondott II. János Pál pápa, a 13 enciklikája, amit megjelentetett, mit is képviselt, és egyáltalán hol is tartunk most a háttér alkukban, amikre a Biblia nagyon érzékenyen fölhívja a figyelmünket. Talán csak ennyit hadd mondjak erről a kérdésről, hogy a Biblia tehát azt tanítja, hogy most a mi történelmi időnkben, ezekben az években, amelyekben mi élünk, hatalmas változások lesznek a Föld irányításában. Amerika már 2-3 évvel ezelőtt egyébként bejelentette, hogy világbíróságot akar létrehozni. Tavaly az amerikai elnök bejelentette, hogy nem csak a gazdaságilag sikeres, hanem erkölcsileg jobb Amerikáért fog küzdeni. Ez egyértelműnek a vallásoknak a bevonását jelenti ebben a szóhasználatban. Tehát meg fogjuk látni, hogy a szemünk látára mi minden fog bekövetkezni, és a profécia ebben az irányban félelmetes erővel folytatódik. És adatot néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Ezzel fejeződik be ez a látomás. Tehát miért mondom, hogy félelmetes a Rómának és Amerikának a szövetsége? Mert egy olyanféle vallásosságot igyekeznek létrehozni, amelyet az egyébként ténylegesen nagyon mélyre süllyedt világra kényszeríteni fognak, és azzal magyaráznak meg, hogy azért kell a vallást kényszeríteni, mert az emberiség annyira elzüllött, mert az erkölcsök olyan mélyen vannak, hogy a világ szét fog menni, ha valami erkölcsi minimumot nem fogadnak el az emberek. Kedves hallgatók, ebben nagyon sok az igazság. Ne tessenek elfelejteni, hogy a Biblia úgy beszél Isten és Jézus Krisztus ellenségéről, aki kifejezetten igazság elemekkel küzd Krisztus ellen. Sátán nem csak hazugságokat mond, óriási igazságokat is mond, de az igazságok és a hazugságok elegyével dolgozik. Az biztos, hogy a világ egyre inkább lezüllik, ezt már Dániel könyve 2. fejezete is a tudomásunkra hozta. A Biblia legelső vázlat proféciája, a hatalmas szobor látomás is azt mondja, hogy valahonnan az aranyból kezdődik a történelem, aztán megy az ezüstre, a rézre, a bronzra, a vasra, és a végén ott van a vas és cserép, vagyis a sár. Ma a sár időszakát éljük. Valóban az emberiség erkölcsileg ma a sarat dagasztja. valóban nagyon mélyre züllött. Tessenek csak meggondolni, hogy a családok szétverése, a nemi erkölcsök lehetetlenné válása, az emberek egymás közötti kapcsolata, hát én is miért gondoltam, hogy ilyen címmel írok könyvet, hogy a lelkiismeret. Csak azért gondoltam, mert hát vallása nincs mindenkinek, nem is lehet hite mindenkinek, de lelkiismerete van. De már a lelkiismeretet sem merik számon kérni, annyira mélyre lezülött minden. Tehát ebben nagyon sok igazság van, hogy valaki ezt a világot zülleszti. Nagyon is zülleszti. És ugyanez a valaki a másik kezével fölajánlja a gyógymódot. Tehát valaki zülleszti a világot jó mélyre, jó alacsony erkölcsi színvonalra, és a másik kezével fölajánlja a gyógymódot. Mi a gyógymód? Egység, egységbetömörülés, és valami vallási minimum elfogadása. Aki ezt nem fogadja el, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Újra visszatér a középkor. A középkorban volt ilyen, mint tudjuk a történelemből, tehát a bibliai proféciákból is láthattuk Jelenések könyve második fejezetében, harmadik fejezetében, hogy mi volt a középkornak a botránya? Az, hogy ráerőltették az emberekre a vallást. Ez váltotta ki az ateizmust is egyébként, és ez az ateista kultúra most még mélyebbre sodorta erkölcsileg a világot, és most az a valaki, aki ráerőltette az emberekre a vallást, utána elővette az ateizmust, most újra előveszi a vallást, és újra ráerőlteti az emberekre a vallásoskodást, és azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. Azonosítsák magukat ezzel a vallásossággal. Azonosítsák magukat azzal, amit Róma és az Egyesült Államok kér, mert aki ezt nem teszi, az nem fog se venni, se eladni, csak az élhet majd ezen a világon, akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Tehát olyan jövő elé nézünk, ami a vallási kényszer jövője lesz. Olyan jövő elé nézünk, amit nem csak felülről kényszerítenek az emberekre, hanem sajnos az emberek alulról is ezt kívánják. Ez a borzalmas a mi korunkban. Mert ugye a középkorban felülről kényszerítették az emberekre a vallást. Lásd, magyarok bejövetele, letelepedése, akár akartuk, akár nem, meg kellett tenni bizonyos dolgokat, ki kellett írtani a régi hitet, vagy a régi magyar vallást, és elfogadni az Európában már uralkodó római katolikus vallást, be kellett hajtani a tizedet, minden tizedik falunak templomot kellett építeni, el kellett menni a misére, részt kellett venni az egyházi cselekményeken, ez egy kényszerítés volt. Tehát itt senkit nem kérdeztek meg, hogy mi az ő felfogása vagy szabad akarata. De a mai korban, mondom, az a borzalmas, hogy nem csak kényszerítik az emberekre ezt, hanem az emberek alulról is ezt kívánják, kényszert kívánnak az emberek. Az ember megértéséhez azért kell a Bibliát sokat forgatnunk, mert a Biblia egyrészt azt is tanítja, hogy az ember szabadságot igénylő lény, az ember szereti a szabadságot, de a Biblia azt is tanítja, hogy nagyon sokszor az emberek kifejezetten a szolgaságot szeretik. Kifejezetten szeretik, ha kényszerítik őket. Sőt, kívánják a kényszert. Ugye nagy tömegekből ma is hallatszik ez azért, hogy már valaki csináljon ezzel a világgal valamit, mert ha itt valaki nem lép föl és nem csinál valamit a világgal, a világ szétzűlik. És az utóbbi években, egy-két évtizedben egy valóban különleges személyi tulajdonságokkal rendelkező lengyel pápának köszönhetően is az Európai Unió is kinyilvánította, maga Romano Prodi mondta, hogy egyetlen egy tekintély van Európában, ez a római pápa. Az amerikai elnök is kinyilvánította, bár említettem, metodista és protestáns, hogy a világon egy nagy erkölcsi tekintély van, ez a római pápa. Tehát maga a világ is igényeli, hogy valahogy a vallások nagyobb aktivitással lépjenek bele a társadalmi, a politikai küzdelmekbe. Sokszor az ateizmust jelölik meg rákfekélyként, máskor más egyéb dolgokat. Itt most nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a vallást nagy tömegek számára kényszeríteni fogják. Bizonyos vallási minimum elfogadását nagy tömegektől meg fogják követelni. Hogy ennek milyen részletei lesznek, erről fogok beszélni. A mai előadásban azonban már csak az fér bele, amivel ez a látomás befejeződik. Ez a látomás a 666-tal fejeződik be. A 666-ról az elmúlt években Magyarországon, hát csak az én ismereteim szerint, vagy fél tucat könyv jelent meg, mindenféle azonosításokkal, amelyek a karizmatikus, protestáns, sőt római katolikus kiadvány is a birtokomban van, aminek ez a cím, hogy 666. De kedves hallgatók, hogy mi a 666, ez 1900 éve a Bibliában olyan biztosan benne van, mint amilyen biztos ez a vers, amit olvashatunk, mert tessenek megfigyelni, hogy kell azonosítani, és mivel kell azonosítani ezt a 666-ot. Mielőtt kiejteni ezt a szót, a Jelenések könyve 13. fejezet 18. verse, ezt olvassuk, itt van a bölcsesség. Tessenek megfigyelni, itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számlát, szó szerint adja össze a fenevad számát, tehát egyszerű összeadásról van szó. Adja össze a fenevad számát, mert emberi szám. Mit jelent az, hogy emberi szám? Ez annyit jelent, hogy a különböző népek nyelveinek az ókorban számértékük is volt. Tehát például a héber nyelvben, a görög nyelvben, és mi is tudjuk, hogy a latin nyelvben, mert a régi órákon nem arab számok voltak, hanem római számok. A héber, a görög, a latin nyelvben a betűknek számértékük is volt. Tehát azt mondja, mielőtt kiejteni a 666-ot, milyen csodálatos a Biblia, azt mondja, itt van a bölcsesség. Tehát ember, járj utána, mert nagyon egyszerűen kinyomozható, hogy mi ez a 666. Akinek értelme van, tehát aki gondolkozik, aki utána jár ennek a dolognak, az adja össze, tehát a legegyszerűbb matematikai művelet, tehát nincs szó kivonásról, szorzásról, gyökvonásról, csak egyszerű összeadásról. Adja össze a fenevad számát, mert emberi szám is, annak száma 666. Ennek a 666-nak, amit mi ismerünk, hogy könyvet jelentetett meg róla, a rejtélyét 1612-ben egy Andreas Helwig nevű protestáns, egyébként református német nyelvész, a berlini protestáns főiskolának akkori rektora megfejtette. 400 éve a 666 rejtélye már könyvszintű megfejtést is ismer. Nem tudom, hogy ma miért jelentetnek meg annyi sok csacskabacskaságot, tehát persze a mai embernek minél nagyobb valami szenzáció, mennél képtelen valami, hát persze megjelentetik 666-at, ugyanezt csinálják az Armageddonnal, más egyéb dolgokkal. Andreas Helwig a berlini protestáns főiskolának nyelvész professzora volt, és a következőt mondta. Napnál világosabb, hogy mi ez a 666. Mert mikor kimondja a 666-ot, már mi Dániel könyve 7. fejezetéből tudtuk, hogy mi ez a tengerből feljövő fenevad, találkozunk vele Máté 24-ben, 2 Tesszalonika 2-ben, Jelenések 13. fejezet első részében, de azt mondja Andreas Helwig, aki csak ezt a verset komolyan veszi, az a következőt kell, hogy mondja. Olyan hatalom ez a 666, amelynek van egy hivatalos nyelve. A hivatalos nyelvén, ahogy önmagát megnevezi, tehát ne az ellenségei mondjanak róla valamit, önmagát megnevezi. És a hivatalos nyelvén önmaga megnevezésének a számértéke, ez a 666. A római pápaság hogy nevezi önmagát, mind a mai napig? A római pápaság azt mondja, hogy ő Isten fiának helytartója, Krisztus helytartója. Ugye a pápa azt mondja, hogy Péter utóda és Krisztus helytartója. Ezt a saját nyelvén latinul így mondja, hogy ő a vikáriusa Isten fiának. Vicarius filii Dei. Ezt a római pápaság minden mai napig ezt mondja önmagáról. Latin nyelven, a saját nyelvén mondja önmagáról. A latin nyelv tudjuk, hogy csak nagybetűket ismer, és a nagybetűs latin nyelvben a V és az U az ugyanaz a betű. Adjuk össze. A V-nek a számértéke 5, az I-nek a számértéke 1, a C-nek a számértéke 100, A-nak nincs számértéke, R-nek nincs számértéke, I-nek a számértéke 1, az U-nak vagy B-nek a számértéke 5, S-nek nincs számértéke, F-nek nincs számértéke, I-nek 1, L-nek 50, I-nek 1, I-nek 1, D-nek 500, E-nek nincs, I-nek 1. Ez ilyen egyszerű. Andreas Helvigerről egy külön könyvet írt, van egy 500-unk, van egy 100-unk, az 600, van egy 50-ünk, az 650, van két 5-ünk, az 660, és van 6 I-nk, az 666. Persze, keresztény magyarázók a második-harmadik századtól fogva próbálták megfejteni a 666-nak a rejtélyét. Ezt röviden összefoglalom a Bibliai Proféciák Korunkról című könyvemben, külön fejezetet írok, végül is egyik ősömnek nevezhetem, hiszen bölcsész volt az illető, tehát nem csak teológusok érthetnek a Bibliához. Ezt egy berlini nyelvész írta meg, Andreas Helvigről egy külön fejezet szól ebben a könyvben, Bibliai Proféciák Korunkról szóló könyvben. Elmondom azt, hogy régen, hogy s mindenki kutatta, Irénausztól kezdve Hippolitoszon át az ókori egyházi tanítókon keresztül a 666-ot, de nyilvánvaló, hogy a 666-nak a rejtélye akkor oldódhatott meg, miután a történelemben ténylegesen kifejlődött ez a hatalom. Ki látta az első században, hogy lesz egy olyan hatalom, amely Krisztus helyébe állva önmagának azt a tiszteletet igényeli, ami egyedül Krisztusnak jár ki. Az első 3 évszázadban a kereszténységet üldözték. Antikrisztusi hatalom nem léphetett fel. Az antikrisztus annyit jelent, nem csak annyit, hogy Krisztus ellen, hanem Krisztus helyett. Ugye a görög nyelvben az anti prepozíció nem csak annyit jelent, hogy valami ellen, hanem annyit is, hogy valami helyett. A 4. századtól kezdett kiépülni ez az egész gépezet, hogy valaki Krisztus helytartójának kezdi mondani magát, de tulajdonképpen a maga a pápa elnevezési csak a 8.-9. században foglalódik le Róma püspökére. Addig minden keresztény közösség vezetője becézett formában papának nevezteti magát. Ugye a pápa elnevezés a papa familiarizáló szóból származik. És a 12.-13. században, amikor a pápaság teljes hatalmában volt, azután kezdtek gondolkodni Európában emberek, hogy Dániel és Jelenések könyve proféciái kiről beszélnek. Jön a reformáció. A reformációban Luther világosan mondja azt, hogy a legnagyobb ellenségünk a török és a pápa. A pogány hatalom és a Krisztus helyébe álló egyházi hatalom. Calvin. Calvinnak el lehet olvasni most már magyar fordításban is, itt van a könyve, kommentár a első és második tesszalonikai levélhez. Pál apostol a 2. tesszalonikai levélben beszél az antikrisztusi hatalomról. Tessenek elolvasni, hogy Calvin 16. században mit ír erről, világosan utal rá, hogy igen, az antikrisztusi hatalom a római pápaság. El kell, hogy jöjjön a reformáció, és a reformáció után 1612, amikor Andreas Helvig teljesen világos okfejtéssel, és remélem, hogy ez a könyv is hamarosan a kedves hallgató kezébe kerülhet, annál is inkább, mert debreceni egyetemista hallgatók fordították le, és valószínűleg heteken vagy hónapokon belül ez a 17. század elejé irat ott lehet mindenki kezében, és elolvashatja. Kristálytiszta, világosan ellenőrizhető okfejtés. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, adja össze a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Tehát ha valaki eddig a Bibliának nem hisz, vagy nem tudta volna azonosítani, bár az elég szónoki dolog, hogy azt mondom, hogy nem tudja azonosítani, mert Dániel könyve 7. fejezetétől vagy 30 dolgot leírt már erről a tengerből feljövő fenevadról. Tehát itt tulajdonképpen, hogy szoktuk mondani, az íre a pont kerül fel. Az íre a pont kerül fel. Itt van a bölcsesség. Akinek van értelme, adja össze a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Ha önök elővesznek például egy katolikus Bibliát, elővesznek egy protestáns, mondjuk egy debreceni jubileumi kommentár, biblia magyarázatot, tessenek megnézni, hogy mivel magyarázzák a 666-ot. Például a katolikus kiadás Néró császárral magyarázza. Azt mondja, hogy itt Néró császárról van szó. Na de hogy jön ki a Néró császár nevéből a 666? Hát úgy, hogy Nérónak, a római császárnak a nevét görögül kell leírnom, és ha leírom, hogy Nérón, akkor az 666. Na de az a kérdésem, hogy miért kell nekem egy római császárnak a nevét görögül leírnom? Továbbá, hol él most ez a római császár, hogy most én ezzel foglalkozzam? És tovább nem folytatom, mert az érvelés kívül belül lyukas. Protestáns magyarázatok próbálnak esetleg más szerzőkre hivatkozni, én megmaradok egy jó református szerzőnél, ha megtetszenek engedni, tehát 400 évvel ezelőtti dologhoz hozzátenni sem, elvenni nem tudok ebből semmit. Én azt gondolom, hogy egy bibliai azonosítás így korrekt, ahogy Andreas Helwig ezt megtette, és ahogy a könyvében egyébként felvonultatja a korabeli több magyarázati lehetőséget is, hiszen ne felejtsük el, hogy 1612-ben már a katolikus egyháznak egy olyan rendje létezik, amely az egész profétikus irodalmat próbálja a feje tetejére állítani és átforgatni, ez a jezsuita rend. A jezsuiták mondják ki azt, hogy a jelenések könyve vagy mindenestül a múltba helyezendő, vagy mindenestül fogva a jövőbe helyezendő. Ez egyik se igaz, és mindegyik fából vaskarika, de óriási szellemi harc indul el a jezsuiták két magyarázata és a protestánsok által, Andreas Helwig által adott egyetlen egy és világos magyarázat között. Én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy Andreas Helwigtől is függetlenül vegyük komolyan ezt a kijelentést, amit Jézus Krisztus a jelenések könyve szerzője mond, hogy itt van a bölcsesség. Amikor a Biblia megáll, és azt mondja, hogy itt van a bölcsesség, akkor kér bennünket, hogy valaminek nézzünk utána, valamiről győződjünk meg, mert ha a Biblia azt mondja, hogy itt van a bölcsesség, meg azt mondja, hogy akinek értelme van, és adja össze a fenevad számát, mert emberi szám, az azt hiszem elég hangsúlyosan jelzi, hogy itt egy biztos megjelölés következik, és nem azért mondja ki ezt a Biblia, ezt a 666-ot, hogy jobbra és balra magyarázzák. Éppen azért mondja ki, hogy azonosítani lehessen minden kétségen felül ezt a hatalmat.